60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egri főegyház megyében Ternyek Csaba egriesek ünnepi szertartásrendje december 24-én az éjféli szentmise celebrálásával kezdődik. Az éjféli szentmisét az egri bazilikából. Nem csak a Szent István Rádió, de a Duna Televízió is élőben közvetíti idén. December 25-én a főpásztor 10 órától ünnepi szentmisét celebrál. December 29-én 11 órától a jubileumi szentév megnyitása lesz. December 21-én 18 óra 30 perctől pedig évvégi hálaadó szentmisére várják a híveket az egri bazilikába. Cukorbeteg gyermekeket segítő civil szervezetek kapnak kormányzati támogatást. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által meghirdetett 100 millió forint keretösszegű pályázaton. A kormány az elmúlt években folyamatosan bővítette az egyes típusú cukorbetegséggel érintett gyermekek és családjaik támogatását. Az idei immár 5. alkalommal meghirdetett pályázaton 19 civil szervezet részesült a keretösszegből. A kormány és a nemzetiségek által az elmúlt évtizedben közösen végzett munka meghozta gyümölcsét az oktatásban, a nevelésben, a kultúrában, az önkormányzati és a támogatási rendszerben. Mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten a nemzetiségekért díjak átadásán. Soltész Miklós arról beszélt, hogy a legutóbbi népszámlálás eredményei szerint a 2011-es adatokhoz képest nagy arányban csökkent jó néhány nemzetiségnél a magukat annak vallók aránya, de mint fogalmazott, senki se ijedjen meg, mert a két felmérés kérdőíve és a kitöltési módja összehasonlíthatatlan. A számok helyett inkább azt kell nézni, hogy a kormány és a nemzetiségek által az elmúlt évtizedben közösen végzett munka meghozta gyümölcsét az oktatásban, a nevelésben, a kultúrában és a támogatási rendszerben. Emelte ki. A szakképző intézmények lelkesen állnak az élére az alulról szerveződő jó szolgálati programoknak. Megpróbálják megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyekkel segíteni tudják a környezetükben élőket. Fogalmazta meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára, a zalai Búcsú Szent Lászlón. Varga Bajusz Veronika, az Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala vármegyei kirendeltségének együttműködésében a Harmónia Szolgáltató Központ gondozottjainak szervezett karitatív rendezvényen azt mondta, büszkék lehetünk a szakképzésben dolgozókra és a diákokra, hiszen világszínvonalon teljesítenek. A képzések, a világversenyek egyre jobb eredményeket mutatnak. Különösen büszke lehet az a 35 diák, aki a jó szolgálat és az önkéntesség egy különleges formáját választotta azzal, hogy Búcsú Szent Lászlón gondozottaknak teszi szebbé az adventjét, tudásával, tapasztalatával és szeretetével, mondta az államtitkár. A cél nem a műanyagok betiltása, hanem azok biztonságos és fenntartható, megfelelő keretek között történő használatának elősegítése, jelentette ki Rajsz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár Brüsszelben, az uniós környezetvédelmi tanács ülését követő sajtótájékoztatón. Az államtitkár fontos eredménynek nevezte, hogy a magyar uniós elnökség alatt a tanács kedden elfogadta álláspontját a műanyag pellet, a műanyag termékek előállításához használt ipari nyersanyag környezetbe jutásának megelőzéséről szóló rendelettel kapcsolatban. Rajsz Anikó szerint ez az eredmény különösen fontos, hiszen az ENSZ nemrégiben sikertelenül próbált meg globális műanyagszennyezés elleni egyezményt tető alá hozni. Bemutatta az első magyar gyártású elektromos meghajtású csuklós autóbuszt, a Kraftex Kühne csoport és a Volánbusz ZRT Budapesten. Bói Lóránd, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedés stratégiáért felelős helyettes államtitkára elmondta, Az elmúlt 6 évben jelentősen 13-ról 10 évre csökkentették a helyközi buszközlekedésben üzemelő járművek átlag életkorát. A tárca kiemelt célja a járműállomány megújítása, hogy minél magasabb színvonalú járművek álljanak az utasok rendelkezésére. Ezért folytatják továbbra is a megkezdett programot. Végül a pénteki időjárásról. Többnyire erősen felhős, borult lesz az ég, sokfelé kell számítani esőre, záporra. Délutánra csökken csak a csapadékhajlam, hozzávetőlegesen már csak a Tisza vonulatában fordulhat elő eső. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet 5 és 8 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Emlékszem még, ahogy nagyanyám szólít, s nagyapám hangja hív, jöjj fiam, hiszen nem meséltem rég. Jól figyelj, majd az élet lesz, ami végleg felnevel. Ezt az én apám is csak egyszer mondta el. Hallgass most rám, gyere, üle mellém, mondd, miben hiszel. Az imádságot te hogyan mondod el? Jöjj közel, gyere, mesélj néhány dolgot magadról. Az ünnep a szívedben, mondd, miről szól. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Most jöjj velem, együtt számoljunk meg minden csillagot. Égből szálló őrző angyalok, én úgy hiszem, hogy fentről nézve minden olyan szép. Nekem ő mutatta meg nagyon-nagyon rég. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Szomorú, ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Gabri Rudolfot, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnökét, a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház igazgatóját. Nagyon örülök, hogy itt Budapesten a Rákóczi Szövetség által szervezett Halsz József emlékkonferencia és díjátadón november 9-én interjút készíthetek önnel, hiszen akárhányszor a Rákóczi Szövetség munkájáról szó esik. Interjút készítsek akár Szilágyi Zsolt hálózatfejlesztési igazgató úrral, akár Csáki Csongor elnök úrral, mindig a felvidéki jó példát hozzák fel, mint egy mintaként, ahonnan elindult az iskolabusz hálózat, ahol növekedett a magyar anyanyelven tanuló diákok száma, és akik számos tevékenységet végeznek, amely példaértékű ma már, nem csak az Ungvidéken, de a Rákóczi Szövetség határon túl dolgozó és a munkájukat segítő önkéntesek számára. Arra kérem Gabri Rudolf elnök urat, mutassa be röviden azt a sok irányú tevékenységet, amelyet ezeknek a sikereknek az érdekében már hosszú évtizedek óta végeznek.
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat is, hát megtisztelő ez a felvezetés, amivel a szerkesztő asszonyt bemutatott, és igazán ez azt is jelenti, ugye, hogy a kötődés a felvidékhez valószínűleg a Rákóczi Szövetségnek talán erősebb, mint a többi elcsatolt területé, aminek van egy módja, Halsz József, akinek a nevét viseli a mai emlékkonferencia, és aki tiszteletbeli örökös elnöke a Rákóczi Szövetségnek, ő felvidéki gyökerekkel rendelkezett, Szenc környékéről származott a családja, és ugye akkor 89 után, amikor lehetőség támadt arra, hogy az anyaország megpróbálja segíteni a külhonba rekedt magyar testvéreket, az elcsatolt területek közül a Rákóczi Szövetség pont a felvidéket nézte ki elsőként annak a területnek, ahol elindítja majd ezt a folyamatot, és igazán itt nem is csak a rokoni gyökerek, hanem valószínűleg az elnök úr ezt a területet ismert akkor a legjobban. Úgy gondolt, hogy ez mint a terület is lehet, ami a felvidéken beválik és működik majd, ezt lehet Kárpát-medencei szintre emelni. Én úgy látom, hogy ez egy nagyon jó gondolat volt, és ez így működik. És hát a feladat az nem kicsi volt, hisz gondoljunk bele azért a kommunizmus bukása után, az akkori Csehszlovákiában a csemadokon kívül nem működtek civil szervezetek, és a közösségnek a szervezettsége is nagyon alacsony volt. Halsz József elnök úr akkor remek stratégiával kigondolta azt, hogy a 25 felvidéki stratégiai kisváros köré céllap hálózat néven társadalmi szervezeteket épít ki, amiken keresztül lent a terepen el tudja végezni azt a feladatot, amivel a nemzet egyesítése lezajolhat majd. És így indult el a célalap hálózatnak a szervezése, amely a mai napig is működik, és ez viseli a Rákóczi hálózat nevet, ami a 25 társadalmi szervezetet összefogja a felvidéken, és hát nagy öröm számunkra, hogy pár évvel ezelőtt a Máérten úgy döntött a Magyar Állandó Értekezlet, hogy ez a hálózat nemzetileg kiemelt intézmény státuszt kap, tehát azt hiszem ennek a súlya nem megvetendő, ha a Kárpát-medencei szintről beszélünk. A gyakorlati munka pedig úgy zajlott, hogy a céllap hálózat után meg kellett tölteni tartalommal a tevékenységet is. A korszakalkotó mondott, ami elhangzott Halsz József elnök úr szájából, ugye, hogy magyar gyerek magyar iskolába való. Mert bármit is fogunk szervezni, és bárhogy is jól fogjuk csinálni a közösségépítést, a következő generációt elhanyagoljuk, és a következő generáció nem magyar iskolába fog járni, és nem magyar nemzeti öntudattal nevelkednek majd fel ezek a gyerekek, nem ismerik meg Petőfi, Arany János költeményeit, nem ismerik a magyar történelmet igazán, akkor a következő generáció már elvisz. És hála Istennek ez egy óriási gondolat volt, hisz a magyar iskola választási program már kikerekedett programma, már nyugodtan mondhatjuk, hogy a Kárpát-medence egyik legnagyobb sikertörténete, mert kezdetben ugye megállította azt a folyamatot, hogy a magyar gyereket most már nem anyanyelvi, hanem az államnyelvi iskolákba iratták, tehát ugye a mi esetünkben mondjuk szlovákban. Tehát ez a tendencia először megállítódott, és aztán eljött az a pont, amikor megfordítódott, tehát megkezdett újra növekedni a magyar iskolába járó gyerekek száma. Persze így összefoglalva sikerélmény, de ha belegondolunk, hogy ez hány éven keresztül, és milyen kemény munkával, mennyi aktivistának, és mennyi lelkes pedagógusnak, és mennyi olyan szülőnek, aki elhivatott volt, és szülőtársait is győzködte arra, hogy a csemetéket magyar iskolába kell járni, akkor emögött hatalmas társadalmi összefogás és munka van. És amikor látszódott, hogy ez az iskoláknál bejön, vagy segítik ezt a folyamatot, vagy elindítja ezt a folyamatot, akkor jött, hogy talán lejjebb kellene menni, és meg kellene kezdeni már az óvodásokkal. Így jött a Magyar Iskola Választási Program óvoda támogatási lába, ami abból áll, hogy minden egyes olyan magyar gyereket, vagy magyar kötődésű gyereket, aki óvodai beiratkozásra várt, tehát eléri a 3 évet, akkor ezt egy mesés könyvvel és egy tábla csokoládéval köszönti karácsony táján a Rákóczi Szövetség. De itt az ajándékon túl nagyon fontos az is, hogy ebbe a meséskönyvben benne van egy levél a kedves szülőknek, amiben felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az anyanyelvi oktatás. És hát arra kérjük, hogy amennyibe lehetősége van, a gyerekeiket járassák magyar oktatási intézménybe. Aztán jött a következő lépés, hogy ha már eljutottunk oda, hogy a gyerekeket, az óvodás gyerekeket is járassák magyar oktatási intézménybe, akkor talán érdemes volna a közösségépítéshez is hozzányúlni, és éppen ma beszéltem az elnök úrral arról, hogy a napokban megjelent a Rákóczi Szövetségnek az óvodák számára kiírt karácsonyi pályázata, amit a felvidéken mi fogunk bonyolítani, ami azt jelenti, hogy minden egyes magyar óvoda, vagy pedig magyar osztállyal rendelkező, itt gondolunk ugye a nagyobb városokban, ahol esetleg csak egy osztálynyi magyar gyerek van az állami óvodán belül, ők is pályázhassanak, tehát karácsonyváró közösségi rendezvényre pályázhat az intézmény, ami azt jelenti, hogy behozhatják az óvodákba a nagyszülőket, a szülőket, közösen készíthetnek ajándékokat, a gyerekek programmal készülnek, tehát egy közösségépítési elemet is beletettünk most már ebbe az óvodai programba.
Nagyon örülök, hogy Gabri Rudolf, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnöke az imént a közösséget említette, hiszen a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház, én azt hiszem, az egyik központja ennek, és én nagyon hálás vagyok, hogy láthattam az önök munkáját közelről is. Igazgató úr szobájának a falán akkor egy gárdonyi idézet szerepelt, hogy a falak ereje nem a kőben, hanem a védők lelkében van. Hogy lehet ezt a közösséget Újvidéken összefogni, erősíteni, hiszen amikor önök elkezdték a munkát, már szorványosodott a magyar anyanyelv használata.
Az intézménynél nagyon fontos az, hogy valóban közösségi ház legyen, maga az intézmény is a magyar közösségi ház nevet viseli. Ami azt jelenti, hogy az Ungvinégen élő minden magyar ember úgy érezze, hogy ez a ház az övé is. Ha viszont azt akarjuk elérni, vagy azt akartuk elérni, akkor az azt jelenti, hogy ki kellett lépni abból a körből, hogy mi csak a magyar kultúrával fogunk foglalkozni vidéken, ami félre ne értsenek, nagyon fontos, vagy talán az egyik legfontosabb eleme, de ha csak kulturális programokat fogunk szervezni, akkor talán átveszük egy jó művelődési háznak a feladatát, de nem lesz ebből még közösség. És most ott tartunk, és ezt büszkén mondom, hogy eljöleg fiatal kollégáimnak köszönhetők, akik kigondolták azt, hogy minden programot alá kell rendelni a családnak. Családi programként kell valamit hirdetni, hogy egy egész család el tudjon jönni a legkisebbtől a legidősebb személyig a családból, mert akkor veszik magukat, és eljönnek. És most már úgy tematikus napuknál tartunk, hisz ugye azon túl, hogy most hétfőn vannak az énekkari próbák és a kulturális csoportjainak a próbái, kedden baba, mama klub van és ringató van. Azt jelenti, hogy a keddi nap a 0-3 éves korig töltik be a magyar házat. Rettentő jó látni, hogy azok a kismamák, akik egymásra talán nem is találtak volna, ott érnek mondjuk Nagykaposon a panelba, keresik a társaságot is, keresik a közösség élményeket, akkor ez az intézmény megadja nekik. Arról nem beszélve ugye, hogy sikerül a ringató programon keresztül nekik a bábszínházi előadásokat lehozni, de tűnnén már az is, hogy olyan gyerekpszichológus előadásokkal, ahol segítik az anyukának a munkáját ellátni, tehát tanácsokat adnak, amikor elbizonytalanodik az anyuka, stb. És ugye egy aringató foglalkozást odáig nőtte magát, hogy ők baba-mama klubot alapítottak, és igazán az a jó, hogy magukat tudják itt szervezni. A szerdai nap a cserkészeké, mert ugye Mécs László, aki 10 év volt nagykaposon papköltő, nevét felvette az a cserkész csapat, ami úgy alakult újjá, hogy a Petőfi programon keresztül hála a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, hogy hozzánk is került egy nagyon agilis és jó Petőfi programos, Tordáról egyébként, aki cserkésztiszt volt, és az ott töltött ideje alatt ezt vette fő feladatának, hála Istennek, hogy a cserkész csapatot hoz létre Hungvidéken, nagykaposi helyszínen. Ezeknek a gyerekeknek is megadjuk a lehetőséget, hogy akkor a szerdai nap legyen az övék, az udvar, a nagy terem, stb. A további napok meg akkor lehetnek a közösségi szórakozásé, vagy a közösségi programoké, viszont két stabil nap mindenképpen a családoké, és hétvégén is az összes előadások. Nagyon népszerűek ugye a piacnapjaink, vagy a vásárnapjaink, ezekre mindenképpen családi napként tekintünk, tehát azon kívül, hogy a helyi termelők eladhatják a portékáikat, és az érdeklődő vásárlók pedig megvásárolhatják. Délután mindig gyerekprogramokkal, este pedig valamilyen felnőtt előadással zárulnak ezek a napok.
Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház honlapját, ahol, amiről most Gabri Rudolf elnök úr beszél, részletesebben, bővebben is tájékozódhatnak. Hogyan sikerült a kezdeti vasárnapi iskolából ilyen rendszeres programokat kialakítaniuk, és mennyiben segíti ezt a termelői piac, hiszen itt az árujukat a környéken, a kis kertekből is odahozhatják az emberek, és ahogy említette, a családi programok. Beszéljünk erről bővebben, hiszen azt hiszem, ez példaértékű.
A vasárnapi iskolának a szükségessége vagy okafogyása. Tehát a mi esetünkben, amikor az Imrek Szűrnyegen ez elindult, és ugye megszületett évekre rá a termés, hogy ezek a gyerekek most már járhatnak magyar iskolába, akkor azt mondtuk, hogy nem érdemes azon a településen tovább vasárnapi iskolába, mert a vasárnapi iskola beteljesítette a küldetését, most már lehet valódi iskolába járni, aki magyar iskolába jár, és akkor így jött a gondolat, és lehet termő talajra, most például Borsiba fut a legközelebbi hozzánk kötődő vasárnapi iskola, amit megpróbálunk támogatni, mert ugye Borsiban nincs magyar iskola. A Rákóczi Ferenc szülő falujában, a településen, ahol született, nincs magyar iskola. És most az ember oda megy, és azt mondja, hogy hát de kell csinálni egy magyar iskolát, így nem lehet. Meg kell nyerni a szülőket. Rá kell vezetni őket újra erre a folyamatra. Nagyon ülök annak, hogy a kastélyban működő Rákóczi polgári társulás ezt felvállalta. Nagyon jó a kapcsolat velük, és Rákóczi Bandarium néven most oda járnak a gyerekek hetente egyszer egy foglalkozásra. Már 40 gyerek van. Azt jelenti, hogy megszületett a mag, most már csak nagyon odafigyelve, nagyon óvatosan nevelni kell, és bízok benne, hogy be fog érni.
Itt a Halsz József Emlékkonferencia és diátadó november 9-én tartott programjának fő témaköre a külhoni magyar ajkú romák helyzete az oktatásban és a munkaerőpiacon. Gondolom, hogy 20 éve, hiszen 20 éves a Nagykaposi Közösségi Ház, létrehozott fejlesztéseket, önök tulajdonképpen a munkaerőpiacra jutást is segítik, akár szövőszékekkel, akár előadásokkal, akár konkrét tanítással, romáknak és nehézsorsúaknak, ahogy elnök úr említette. Az iskolabusz hálózat. Miért fontos ez? És miért növelte a magyar iskolába járó diákok létszámát?
Nagyon jó, hogy megemlíti az iskolabusz hálózatot, mert igazán ez is a másik nagyon fontos alappillére annak, hogy sikerült növelni a magyar iskolába járó gyerekek létszámát. Most a felvidék különböző iskolabuszairól tudnák beszélni, de ugye, ahogy mondják, hogy mindenki a saját lovát dicséri, tehát én is inkább akkor az Ungvidéken futó iskolabuszról beszélnék, amelyet a Vajáni Egyházi iskolához rendeltünk, és igazán az iskolabusz feladata az lett, mint kiderült, hogy az Ungvidéki, peremvidéki falvakban élő családok nem tudják eljutatni magyar iskolába a gyereküket. A 21. században gyerekek nem tudnak bejárni iskolába, mert a tömegközlekedés az egy tőketerebes irányába zajló folyamat, tehát Nagykapos irányába nem jönnek autóbuszok reggel. Arról nem beszélve, hogy persze van itt egy szlovák állami ráhatás, és hogy ott van szomszédfaluba Cékén a szlovák iskola, oda kell iratni a gyereket, stb. Na ebbe tett egy óriási fordulatot mondjuk az Ungvidéken futó iskolabusz, mert Imre Szűnyeg és Kisráska, ahol lásd is halt, 30 éve nem volt magyar első osztályos gyerek, most egy kisteli iskolabusz hordja a Hajányi Egyház iskolába a gyerekeket, és ami lényeges, hogy ezek a gyerekek nem csak olyanok, akik első osztályt kezdtek, hanem van olyan család, akinek az első osztályos gyereke mellé képes volt, és a harmadik, negyedik osztályba járó gyerekét is áttiratta a szlovák iskolából, magyar iskolából. Tehát ha abban gondolunk, hogy a mai világban egy olyan szülő, aki már egyszer eldöntött, hogy szlovák iskolába fog járni a gyerek, és képes áttiratni magyar iskolába egy ilyen szolgáltatás kapcsán, mert azt mondja, hogy hát itt áll meg szinte a kapuba a busz. Felügyelet alatt utazik a gyerek. Ott lehet délután minden iskolai foglalkozáson, majd hazahozza, tehát itt biztonságban van a gyerek, és megvan oldva az utazása. Akár említhetném Bodrog közt is, hiszen az iskolai igazgatóasszony itt van, és vele is beszéltem itt a szünetben. Tényleg mindenütt, amire az iskolabusz fut, mindenütt csak jót hallok. Most persze van ennek egy hátulütője, mert ugye hát ebben a pillanatban nincs iskola talán, aki ott nem ezt mondaná, hogy nekünk is milyen jó lenne egy busz, és nagyon óvatosan kell ehhez nyúlni, mert az iskola busz hálózatnak nem ez a feladata, hogy a gyerekeket raboljon egyik iskolából a másikba. Igazán van egy komoly feladat, és mi erre nagyon odafigyelünk, hogy mindenképpen olyan gyerekeket utaztatunk, akik másképp nem tudnának eljutni magyar oktatási intézménybe. Tehát egy olyan feladatot vállalt fel a busz, nem pedig arról, hogy most az egyik településről átvegyük a másik településre a gyereket, azért mert talán szülő úgy érzi, hogy ott jobb ellátásba részesülne, akkor ezt oldja meg személyesen. Tehát én azt mondom most, hogy egy sikertörténet, de nagyon oda kell figyelni, hogy véletlenül se bontsuk meg a természetes idézőjelbe tett vadászterületeit egy-egy iskolának.
Itt az előadások során gyakran elhangzott, hogy milyen sokat jelent a művészet, a kórus, a zene, a néptánc.
Ez valóban így van, meg ami itt el is hangzott, az igaz, ugye, hogy a roma társadalom egy zárt társadalom, és segítségre szorul. Mi a saját eszközeinkkel most ezt úgy próbáljuk, ugye, hogy például Sátoraljaújhelyen polgármester úr megkeresett a sátoraljaui polgármester, ugye ott egy nagy ipari park van, és óriási fejlesztések zajlottak. Sátoraljaújhelyen már úgy tartnak, hogy helyi emberekkel lassan nem tudják megoldani. Tehát magyarán mondva, munkaerőt keresnek. Jött a gondolat, hogy akkor kezdetben betanított munkára, de akkor aztán lehet, hogy aki hajlandó tanulni, és szívesen tanulna, stb. Tehát itt is megtettük az első lépéseket. Tehát igazán az van, hogy meg tudjuk hirdetni, mert ezek az emberek eleve félnek, ó, emet ide vagy oda. Közé tudunk menni, és azt tudjuk mondani, hogy van munka lehetőség. Igaz, hogy utazni kell egy kicsit, de annyian lesztek. Megoldjátok egy személykocsival, de lehet, hogy utána már az autóbuszra is telik a cégnek majd. Tehát vissza kell hozni őket a munkavilágába, és annak örülök, hogy most már a környezetünkben is megtörténik az, hogy megszületnek az első lépések. Hát a művésztársadalom az pedig tényleg azt tudom mondani, hogy most is vannak olyan cigány gyerekek a környéken, akik abszolút hallással rendelkeznek, és úgy hegedülnek, hogy ha a művészetekről beszélünk, akkor eleve az ungvidéki magyar társadalomban hozzánk kötődnek a magyar ajkú romák is, tehát a romák azok magyar ajkúak a Ungvidéken. Akár mondhatnám azt, hogy a Komócsa Néptánc Együttes van most már három generációs, tehát ifjú Komócsa, meg Zsenge Komócsa, meg a felnőtt Komócsa többek között. Az Erdély János énekkar, vagy akár a Cantabile kamarakórus, nem tesznek ezek különbséget, ezek a művészeti csoportok, egyesületek abba, hogy most ki roma, vagy ki nem roma, szeretettel várják őket, és hála Istennek megjelennek, a folyamat elindult. És ha a művészetekről beszélünk, vagy kulturális programokról, akkor meg kell említenünk azokat is, amik mondjuk nem a vidéken születnek, viszont ahhoz, hogy az ott élő közösség megerősödjön, meg a magyar kultúrához kötődjön, akkor hoznunk is kell programokat. Akár megemlíthetném azt, hogy a napokban zajlott le Tóth Péter Lóránt versvándornak, arról híres, hogy ez a fiatal ember, hogy ez járja gyalog a Kárpát-medencét és előadásokat tart. Mindig aktuális témába. Most éppen Radnóti Ester hozzánk úgy jutott el, és innen is csak köszönetet tudom kifejezni dr. Hetei Ágot, a főkonzulasszonynak, Magyarország kassai főkonzulátusa segített abba, hogy ez a kulturális rendezvény a Nagykaposi Magyar Közösségi Házba, Teltház mellett lezajoljon. Tehát óriási a támogatottságunk, és azt kell, hogy köszönöm szépen azt a támogatottságot, amit kapunk, és mi is próbálunk olyan helyekre betenni a lábunkat, ahol még nem voltunk. Említhetném például Homonnát, ami ugye egy szintiszta szlovák város, de mint kiderült, hogy annak idején a vegyi üzem kapcsán oda kerültek magyar családok. Ez Kapustó másfél óránél levő szlovák település, és kiderült, hogy az ott élő emberek nagyon szívesen alapítottak Csemadok alapszervezetet, és március 15-ét ünnepelnek. Azok, akik most ezt csinálják, ezeknek a szülei lettek még annak idején, mint mondom, egy ilyen iparosítás által oda, és érdekes módon a következő generáció meg akarja azt érni, hogy ők magyarok, és szeretnének a magyar kultúrához kötődni. Tehát a mi feladatunk pedig akkor az, hogy mondjuk, hogy mennyi segítséget kapunk Rákóczi Szövetségtől, főkonzulátustól, magyar kormánytól, az anyaországtól, hogyha lelünk olyan közösségeket még, amelyek hátrább járnak, mint mink, segítsünk abba, hogy minél többen, minél erősebben legyünk. Próbáljuk ezeket az új közösségeket felkarolni.
Engedje meg, hogy végül megkérdezzem öntől. Említette, hogy Halsz József úrral valamikor még együtt kezdték ezt a munkát. Mit jelent az ön számára, hogy néhai Halsz József elnök úr emlékére olyan emlékkonferenciát rendeznek, amely nem csak a múlt felelevenítését segíti, hanem a jövő építését is?
Számomra, és gondolom sokan vannak itt olyanok, akik úgy gondolkoznak, mint én, egy-egy ilyen emlékkonferencia szinte azt az érzést adja, hogy az elnök úr itt ül közöttünk, és az ő gondolata is megjelennek. Tehát én hívő emberként azt tudom csak mondani, hogy ő biztosan itt van, amikor egy ilyen konferencia lezajlik, és azok az új ötletek, amelyek itt kipattannak, hogy mit és hogyan és miként, ezekbe az ő szellemiségén túl, valahol ott van az a tudat is mindenkibe, hogy ha ezt csinálnánk, vajon ő mit szólna hozzá? Vajon ő ezt hogy látná, mint látná? Tehát én azt mondom, hogy egy jövőépítő ereje van, bár emlékkonferenciának hívják.
Kedves hallgatóink, Gabri Rudolffal, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnökével, a Nagykaposi Magyar Közösségi Házigazgatójával, a november 9-én a Rákóczi Szövetség szervezésében tartott Halsz József emlékkonferencia és diátadó szünetében rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink! Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
tűnnek van, nyújtsd a lángot, dúdolj boldog dallamot, kívánj szívből szép világot, kívánj békés holnapot, lásd a mosolyokon át a gyönyörű csodát, a szívek fénylő angyalát, égen földön vár.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését hallják Krisztus második eljöveteléről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
A Lourdi jelenéskor hallottuk a szűzanyától ezt a három szót: bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. És a bűnbánat nem csak azt jelenti, hogy ha elkövetek egy bűnt, azt megbánom és eldöntöm, hogy többet ezt a bűnt nem akarom elkövetni, és utána bánkódok emiatt, hanem a bűnbánat egy életforma, egy életmód, egy szüntelen bűnbánat, ami áthatja életünk minden területét. Amikor úgy akarok élni, hogy ne bántsam meg azt, akit szeretek, és ha mégis megbántottam, akkor alázatosan bocsánatot kérjek. Szüntelenül virasszunk, szüntelenül imádkozzunk, és szüntelen bűnbánatban éljünk. Tehát Krisztus második eljöveteléhez a helyes hozzáállás az, hogy komolyan vesszük, hogy ő egyszer eljön, mert amit ő megígért, az meg fog történni. Az lehet a mai napon is, lehet 1000 év múlva, 10000 év múlva is. Minden esetre nekem döntenem kell arról, hogy Krisztus tanítása szerint, Isten rendelése szerint, az ő akarata szerint akarok élni, hogy iszonyodom a bűntől, és elkerülöm a bűnt, és felkészült vagyok, és ma döntök. Nem holnap, hanem ma döntök arról, hogy Krisztussal akarok élni, és Krisztus akarata szerint akarok élni. Most egy kicsit elmélkedjünk az ítéletről. Beszélhetünk az életünk végén történő külön ítéletről, és a világ végén az utolsó ítéletről. A Biblia nem beszél a külön ítéletről kimondottan, hanem csak bennfoglaltan. Az ítélet gondolata végigvonul az egész üdvtörténelmen. Nézzük az ítélet körülményeit. Ki ítél meg bennünket? Előttünk áll majd, mint mérce, Isten, a mennyei atya, Jézus, az angyalok, az igazak, apostolok, szentek, mind-mind előttünk állnak, mint mérce, és magunk ítéljük el önmagunkat. Hol történik az ítélet? Joel könyvének 4. fejezetéből idézek: bizony azokban a napokban, abban az időben, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát, összegyűjtöm majd a népeket, leviszem őket a Jozafát völgyébe, és ítéletet tartok ott fölöttük népem és örökségem Izrael miatt, amiért szétszórták a népek közé, és megosztották országomat. Ezt felfoghatjuk úgy, mint egy metafora, amikor Jahve ítél. Hogyan történik az ítélet? Ismerünk ilyen emberi képeket, felütik a nagykönyvet, életünk könyvét, Jézus jobbjára, baljára állít minket, a kosokat és a juhokat, ezek mind emberi képek, de az ember külön kegyelem által megvilágosítást kap, és látja az összes gondolatát, és a világ minden gondolatát. Nem úgy történik az ítélet, ne úgy képzeljük el, mint a bíróságon, hogy ránk bizonyítják a bűneinket. Mi magunk látjuk majd be, és tisztán a bűneinket, vagy a jó cselekedeteinket. És ott kiderül, és látjuk is, hogy alkalmasak vagyunk-e jelen pillanatban az örök életre, vagy nem. Az Isten rávezet minket erre, és így mi ítéljük el magunkat. Kik lesznek elítélve? Minden ember, mert mindenki Isten teremtménye. Jézus Krisztus mindenkit megváltott, Isten mindenkit üdvözíteni akar. Máté 25. fejezet 32. verse. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig külön választja őket egymástól, ahogy a pásztor külön választja a juhokat a kosoktól. Az angyalokat már megítélte, nincs több ítélet az angyalok fölött. Mikor történik az ítélet? Az ítélet már most jelen van. Aki nem hisz, már ítéletet von magára. Most folyik az ítélet. János evangéliumának 12. fejezetéből a 31. vers. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Mindenkinek most kell állást foglalni, és minden cselekedetünk ítélet alá kerül már most. Mi lesz az ítéletnek a tárgya? Szentírás azt mondja, Isten megfizet mindenkinek tettei szerint. Legfőbb szempont lesz az ítéletkor az irgalmasság cselekedetei. Máté evangéliumának 25. fejezetéből, 34. verstől idézek. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Éhes voltam, és adtatok ennem, szomjas voltam, és adtatok innom, idegen voltam, és befogadtatok, nem volt ruhám, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak, Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? A király így felel, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvérem közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a balján állókhoz is szól, távozzatok színem előtti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült, mert éhes voltam, s nem adtatok ennem, szomjas voltam, s nem adtatok innom, idegen voltam, s nem fogadtatok be, nem volt ruhám, s nem ruháztatok föl. Beteg voltam, és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni. Ekkor ezek is megkérdezik, Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra? Erre majd ezt feleli, bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre. Olyan ez, mint amikor a vizsgára készülőnek előre elmondják a vizsgatételeket, csak annyi a dolga, hogy megtanulja, nem kell a sok tételből válogatnia, biztos, hogy ez lesz a kérdés. Ez szerint leszünk elsősorban megítélve. Tettük ki az irgalmasság cselekedeteit, és tudjuk, hogy van 7 testi cselekedete az irgalmasságnak, és van 7 lelki cselekedete. Ezeket érdemes otthon egy papírra fölírni, a fali újságra kitenni, vagy az íróasztalomra. Ezek mindig előttem legyenek, és minden este, amikor végig gondolom a napomat, akkor végigmegyek ezeken az irgalmasság cselekedeteken, és megkérdezem magamtól, hogy ezeket ma tettem-e.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atyának, a Talmaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését hallották Krisztus második eljöveteléről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103.